Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Tavaly december óta több alkalommal is beszéltünk már arról itt a Marosvásárhelyi Rádióban, hogy március végétől 9 új járattal bővült a Marosvásárhelyi repülőtér kínálata. Ezek nem csak közlekedési lehetőségeket jelentenek, hanem gazdasági és társadalmi lehetőségeket is. Élénkülhet a turizmus, erősödhetnek a helyi vállalkozások, és könnyebbé válhat a munkaerő mozgása. Egy jól működő reptér ugyanis nem csupán egy infrastruktúra elem, hanem a régió egyik kulcsfontosságú gazdasági motorja is lehet. Ugyanakkor a kihívások sem elhanyagolhatók. Az utasszám növekedése önmagában nem garantált, a légitársaságok üzleti döntései pedig kíméletlenül a kihasználtsági mutatókhoz igazodnak. Ha a járatok nem telnek meg, gyorsan el is tűnhetnek a kínálatból. Eközben a térségben több dinamikusan fejlődő repülőtér is versenyez, ugyanazért az utasbázisért. Vajon elegendő lesz Marosvásárhelyen ez a mostani lendület? Meg tudja-e vetni a lábát a marosvásárhelyi reptér az egyre élesebb versenyben? Mi szükséges ahhoz, hogy az új járatok hosszú távon is stabil, kiszámítható hálózattá váljanak? És talán a legfontosabb kérdés, mitől lesz egy regionális repülőtér valóban sikeres? A számoktól, a stratégiától, vagy attól, hogy a helyiek valóban magukénak érzik és használják? Erről beszélgetünk a mai Naprakészben, vendégem Peti András, a Marosvásárhelyi Transzilvánia Nemzetközi Repülőtér igazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat.
Hosszú idő óta most mutatkozik talán először egyértelmű jel arra, hogy a Marosvásárhelyi repülőtér visszanyerheti a regionális szerepét, és újra valódi alternatívát jelenthet a régióban élők számára. Miért kellett ilyen hosszú időt várni, vagy nem kellett, csak mi vártunk?
Hát ez nagyon összetett kérdéskör. Nagyon sok minden történt. 2016-ban, amikor Péter Ferenc Maros megyei tanács elnök úr megkezdte a mandátumát, illetve én is elnyertem a pályázatot, és elfoglaltam a vezetői pozíciót a reptéren. Egyből nagyon sok tervünk volt, hosszú távú stratégiai terveket szőttünk, és hát rá 3 hónapra jött egy olyan, mondhatnám úgy, hogy bomba, egy időzített bomba, amiről senki nem tudott, illetve azok, akik rosszat akartak, természetesen tudták. Jött egy repülési felügyeleti hatósági ellenőrzés, és felfüggesztették a működését a reptérnek. Tehát így kezdődött ez a 10 éves történet. Akkor a kifutópályának volt nagy, hát igaz, végül is meg kell hagyni, hogy a hatóságnak a felügyelői többször hagytak már intézkedést, kötelezettséget, amit a reptér folyamatosan elmulasztott. Odáig jutott a helyzet, hogy a kifutó pályán a beton elemek mozogtak, illetve szétváltak. És természetesen, hogy nagyon komoly veszélyt jelentett annak idején a működésre. És hát akkor kezdődött egy 2 éves szünet, első fázisban, az első 11 hónapban elveszítettük ugye a légitársasággal, aki most is visszajött a bázisgépét. Az időközben jelezték, hogy a bázisgép már nem fog visszatérni Marosvásárhelyre, hiába igyekszünk feljavítani, teljes körű felújítást végezni a kifutópályán, de ahogy szokott lenni, minden rosszban van valami jó. Annak idején 2018 júniusában, amikor befejeztük ezt a munkálatot, akkor Románia legkorszerűbb, legújabb betonról áttértünk aszfaltra, és azok, akik le is felszálltak már a Marosvásárhelyi reptéren, illetve más reptereken is összetudják hasonlítani, hogy milyen sima a le is felszállás a Marosvásárhelyi reptéren, nem feltétlenül ugyanaz a helyzet más reptereken, főleg itt Romániában. Tehát És akkor 2018-tól én úgy gondolom, hogy megadatott az a lehetőség, hogy hosszú távon tudtunk tervezni, fejleszteni. 2018-ban a Maros megyei tanács elfogadott egy 25 évre szóló fejlesztési tervet, ami egy nagyon-nagyon ambiciós terv, és hát elkezdődött az építkezés, és megint másfél évre rá jött a pandémia, ugye már 2019 októberében voltak jelek, mi már 2020. január első heteibe értesültünk már hivatalosan, hogy mi fog következni, és be is következett a krak 2020. márciusában, és akkor megint egy visszaépülés volt. De minden, hogy mondjam, veszélybe vagy nehézségbe mi mindig a lehetőséget láttuk meg, és elkezdtük azt a 25 éves hosszú távú fejlesztési stratégiát megvalósítani. Három nagyértékű uniós pályázatot nyertünk, amelyből egyrészt felépítettünk egy új tűzoltóállomást, kicseréltünk az összes biztonsági utas és csomagbiztonsági ellenőrző rendszerünket, eszközünket, vettünk 4 repülőtér kiszolgáló autót, tehát biztonsági szerepű autót, illetve fejlesztettük az operatív kapacitásunkat, 3 repülő parkolóról 5-re fejlesztettük, 5 nagy kapacitású repülő parkolónk van jelen pillanatban, illetve a terminált két irányba fejlesztettük. Egyrészt 14 check-in pultunk van, és 7 beszállókapunk. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 5 nagy repülőgépet párhuzamosan jelen pillanatban ki tudunk szolgálni, hogy mindennel rendelkezünk. Ugye a múlt év december 8-án beharangozták, hogy indul újra a bázisgép március 29-től, ez ugye meg is történt, és a tegnapi ceremónián mondtam, hogy ugye nagyon-nagyon örvendünk ennek az első gépnek, de én remélem, hogy nem fogunk itt megállni, és akár más légitársaságokat is bevonva ezt fogjuk továbbfejleszteni.
Mi kell ahhoz, hogy itt ne álljanak meg? A repülőtéren múlik, vagy a légitársaságokon múlik?
Hát sajnos egyikünkön se, hiszen végső soron mindenki, a légitársaságok is, és a reptér is az ügyfelekből él, az utasokból. Tehát innentől kezdve kizárólagosan azt kell mondjam, elnézést, nem felelősséghárításról van szó, hanem az igazságról. Itt, hogyha lesz érdeklődés ezekre a járatokra, és megjegyzem itt, hogy azért ezek nem véletlenszerűen voltak kiválasztva. Induljunk ki abból, hogy a légitárs, nem tudom, kimondhatom a neved vagy sem, a legnagyobb Romániában. Múlt évben 55%-a az összes utasnak, aki repült Romániába, ez a légitársaság hozta, vitte. Tehát olyan tudásbázissal, adatbázissal rendelkeznek, mint senki más. Tudják pontosan, ki, honnan, milyen régióból, hova utazik. Ezek az igények alapján az első 9 célállomást meghatározták Marosvásárhelyi, Maros megyei, de még a környező megyékből is, hiszen az uniós normáknak megfelelően 100 km vagy 2 óra menetidővel számolnak, tehát az az elsődleges piac, hogy így mondjam, idézőjelesen kicsit csúnyán hangzik, de ezek az elsődleges ügyfeleink, és ebben ez a 9 célállomás. Na most itt a nagy kihívás az, hogy ezt a 9 célállomást megtöltsük élettel, megtöltsük utassal, mert hogyha ez véletlenül nem sikerül, vagy nem minden esetben fog sikerülni, akkor nagyon nehéz a továbblépés. A továbblépéshez az kell, hogy bebizonyosodjon, hogy igenis van fizetőképes kereslet, olyan személyeket is meg tudunk szólítani, akik esetleg eddig nem is gondolkoztak, hogy repülnek. Ugye Románia ilyen szempontból még az unió utolsó országai közé tartozik, ami az egy főre, egy állampolgára eső átlag utazást jelent. Ugye a tavalyi év a 27 milliós utassal egy rekordszámú utast jelentett Romániába, de ez 1,2 utat jelent repülővel évente egy állampolgárnak. Ugye az uniós átlag 3 fele van, és a fejlett nyugat-európai országokban 4 felett.
Ezek a járatok idézőjelben kísérleti jellegűek? Tehát, hogy eljöhet az az idő, amikor eldöntik, hogy mégsem maradnak?
Egy kicsit másképp fogalmaznék, mert ez a kísérlet van egy olyan konnotációja is, ami nem feltétlenül előnyös. Inkább azt mondanám, hogy próba. Próba olyan értelemben, hogy ugye ezzel kell számolni, hogy nem mindegyik a kilenc szélállomás közül jön be, nagyon jól működik, és a várakozásoknak megfelelően fog teljesíteni, de ez nem gond, hiszen ez az előnye egy bázisgépnek. Ez a gép minden nap 3 oda-vissza utat tesz meg. Tehát ez, és olyan drága, azt szokták mondani, hogy a repülő akkor a legdrágább, amikor a szárazföldön van. Amikor a levegőben van, akkor termel, akkor van jövedelem. És ennek megfelelően, hogyha mondjuk én azt gondolom, hogy az első hónap, az első 4 hét lesz döntő szerepű, kiderül, hogy az egyik célállomás nem fog működni. Na most teszek egy kis zárójelt, ugye itt van ez a larnakai ciprusi célállomás rögtön, amiről annyit beszélt a sajtó, hogy mi történt, április 19-ig működik, tehát vasárnapig az első 7 járat megy, jön, sőt, mi több, az első járat március 29-én Ciprusra ment, és egy utas jött, nem csak egy, és jelezték, hogy olyan békesség van, szépen süt a nap, gyönyörű ott a hely, nyoma sincs a háborúnak, de mi nem tudunk mindent, és az utas az természetesen nagyon szubjektív. És ez a járat felfüggesztésre került szeptember 23-áig. Most megint érdekes az, hogy lehet tudni azt, hogy fél év múlva, pontosan szeptember 23-án megint eljön a Kánaán a földre, és a legnagyobb békességbe élnek az emberek. Reméljük, hogy így történik, pont szeptember 23-án. Visszatérve, zárójel bezárva, ez a ciprusi járat helyett rögtön a légitársaság eldöntötte, hogy 2 olaszországi célállomásnak a heti frekvenciáját növeli meg, és Rómába 2 helyet 3-szor, Milánóba 3 helyet 4-szer lehet utazni addig, amíg a ciprusi járat fel van függesztve. Tehát ugyanígy megtörténhet az, hogy egy másik járat nem hozza be az elvárt eredményeket, akkor helyette találunk egy másikat.
Van, nyilván van egy minimális kihasználtsági küszöb, ami alatt a légitársaságok kivonulnak. Mekkora ez?
90%. Tehát minimum 90%-nak kell telítetnek lennie, hogy megérje repülni. Ugye nem titkolom azt, hogy egyelőre nem vagyunk itt. Noha már az első nap több mint 1000 utast szolgáltunk ki, ami egy nagyon jó eredmény.
És ezt, ha nincsenek itt, ezt a reptér finanszírozza? Vagy ez a légitársaságnak a kár?
Nem, mi nincs, hogy finanszírozzuk, erre
segíthetik
nincsen.
Segíthetik a légitársaságot? Abban említette ön azt, hogy van egy bázisgép, amely itt parkol, nevezzük így, Marosvásárhelyen. Ebben támogathatja a reptér a légitársaságot, hogy olcsóbban parkol itt ez a gép, mintha Kolozsváron lenne?
Nem. A repülőtereknek megvan törvény szabályozza, hogy kell kialakítsák a díjakat, főleg azok a repterek, akik részesülnek állami támogatásban. Mivel a Marosvásárhelyi reptér még nem érte el a profitabilitás határát, és kényszerülünk állami támogatást kapni ugye a fenntartónktól és tulajdonosunktól, a Maros megyei tanástól, a törvény nagyon szigorú körülményeket ír elő, mi meg kell alapozzuk azokat a díjakat, amiket akarunk szabni, és azt a Maros megyei tanácsnak jóvá kell hagyni, azt mi kell nyilvánossá hozzuk, és ugyanazt a díjszabást kell alkalmazzuk, tehát bármilyen légitársaság fog érkezni, tehát nem lehet diszkriminálni, vagy különbséget tenni, tehát ilyen szempontból nem lehet. Viszont, amit mi tudunk tenni, az, illetve a repterek általában, hogy azon dolgozunk, hogy minél több utashoz eljusson az információ, hogy megnyíltak ezek a járatok, hogy lehet használni, hogy nagyon előnyös jegyárak vannak. Ugye jelen pillanatban az a kucifántos helyzet állt elő, hogy a légi közlekedés vált a legolcsóbb szállítási eszközé, mivel ugye a légitársaságok sokkal előre látóbbak, mint bármilyen más közlekedési szállítási eszköz vagy vállalat, és hosszú távú szerződéseket kötnek az üzemanyagra, és egyelőre még úgymond a régi árakba kapják az üzemanyagot. Persze ez nem fog mindörökké tartani, de a jelen pillanatban ez a legolcsóbb eszköz, és én remélem, hogy mi mindent felhasználva, hogy a második szempont az az, amit mi tudunk tenni, és amiben ugye nem áll jól az országunk, hogy a turizmust fejlesszük. A múlt évben körülbelül 15%-a volt a 27 millió utasból külföldi állampolgár. Megjegyzem megint, hogy ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ezek tényleges külföldiek voltak, hanem lehet, hogy kettős állampolgárok, vagy olyan volt román állampolgárok, akik lemondtak az állampolgárságukról és kiköltöztek külföldre. Tehát itt egy óriási potenciált látunk, főleg figyelembe véve, hogy az amerikai nagykövetség Romániát a legújabb sajtótájékoztatóján vagy közleményében egy biztos országnak minősítette, tekintette, és azt gondolom, hogy a következő időszakban, főleg a közel-keleti helyzet miatt Európában meg fog növekedni Európán belül a forgalom, és ez elsősorban a turizmust érinti, és itt kellene óriásit mutatni, vagy eredményt elérni, mert 1% is 300 000 külföldi turistát jelentene.
Igen, hogy itt két típusú utasról beszélünk, vannak a romániaiak, akik repülnek külföldre is, vannak a külföldiek, akik eljönnek kirándulni Romániába. Most úgy gondolom, hogy a reptér főként a romániaiakat szoktathatja vissza a vásárhelyi reptérre, hogy repüljenek külföldre, és a külföldi turistákat nyilván vonzhatja ide, de ahhoz elsősorban a megyének, az országnak kell egy olyan desztinációvá válnia, ami vonzó a külföldi turistáknak. Tehát erről nem a Marosvásárhelyi reptér tehet, hogy eljön ide a turista, és mivel fogja eltölteni az idejét Maros megyében. Hogyan tudják visszaszoktatni az embereket a vásárhelyi reptérre?
Önnek nagyon teljes mértékben igaza van, de azért én nem ahhoz vagyok szokva, hogy várjam a sült galambot, hanem annak ellenére, hogy ez nem feltétlenül a mi feladatunk, mi már nagyon sok mindent teszünk annak érdekében, hogy természetesen azt is, hogy visszaszoktassuk, és a bizalmat, akár az elvesztett bizalmat visszanyerjük a helyi romániai utasainktól, de én sokkal nagyobb kihívást találok abba, hogy idehozzunk új külföldi turistákat. Például azt tettük, hogy felvettük az összes reptérrel a kapcsolatot, ahova van célállomásunk, és őket minden héten egy külön célállomást reklámoztunk olyan értelemben, hogy a reptért felkértük, hogy ők segítsenek nekünk reklámanyagokat, de segítettek felvenni a kapcsolatot az ottani beutazási turisztikai ügynökséggel. És az a turisztikai ügynökség, például mondok egy példát, Belgium három részre van felosztva, a Flamand, a Vallon és a Közép, a Brüsszel régió, és mind a három régiónak a turisztikai beutazási ügynökségével kapcsolatba kerültünk, és szállítják nekünk az információkat. Természetesen, hogy ez kölcsönösségi alapon működik. Ugyanúgy, ahogy mi reklámozzuk őket, elvárjuk azt, hogy ők is ugyanazt tegyék, és ugye kapcsolatba tettük a Visit Maros Egyesülettel ezeket a turisztikai ügynökségeket, illetve repülőteret, és például a Charleroi brüsszeli repülőtérnek a newsletterébe, a elektronikus hírlevelébe megjelent a Marosvásárhelyi repülőtér, vagy Marosvásárhely mind régió, vagy mind turisztikai desztináció, és kiment 4 millió e-mail címre, olyan e-mail címre, akik utasai a brüsszeli reptérnek. De ez egy dolog. Kettő. Azok a régiónbeli lakosok, akiknek rokonaik vannak, barátaik, ismerőseik, ez egy olyan alkalom, hogy őket meghívják Marosvásárhelyre, ugye direkt tudnak ide utazni, nagyon egyszerű, nagyon olcsó, és itt be tudják mutatni nekik. Három. Mindenféle rendezvény, ami nemzetközi szintű, és itt gondolok egyetemekre, sporteseményekre, stb. Kulturális kapcsolattartásra, színházak, kulturális intézmények közötti kapcsolattartásra, ezek mind megint olyan lehetőségek, hogy igenis szerveznek egy nagyobb horderejű rendezvényt, és arra meghívják a külföldi partnereiket. Ebből mindenkinek csak nyernivalója van, de ezt valahogy minden egyén kellene, és tudatosan csinálja, mert ebből mindenkinek nyernivalója van, hogyha felbojdul a város, a megye, és itt kezdenek jobbra-balra menni a turisták. Általában nyugat-európai turisták jó gazdasági helyzettel rendelkeznek, és elkezdenek költeni, megtelnek a kávézók, éttermek, a különböző szolgáltatók, szállítóeszközök, és ebből a régió gazdaságilag fellendülhet.
Ja, amikor azt mondtam, hogy a destináció marketinget azt fel kell pörgetni, akkor igazából arra céloztam, hogy itt említette ön azt, hogy a marosvásárhelyi reptérre vonatkozóan van a megyei önkormányzatnak egy több mint két évtizedes hosszú távú terve, de hogy nem elég csak a vásárhelyi repteret fejleszteni, a megye turizmusát is fejleszteni kell annak érdekében, hogy a reptér működni tudjon, mert még egyszer nem jönnek ide a turisták csak lábat lógatni Marosvásárhelyre, vagy még szobátára sem.
Természetesen a Maros megyei önkormányzat és a Visit Maros Egyesület, amelynek a fő célja az, hogy turisztikailag vonzóvá, nem hogy turisztikai vonzóvá tegye, hanem segítse promoválni a Maros megyét, hogy turisztikailag a vonzását erősítse. Ezért kialakult, vagy volt egy stratégia, van egy stratégia, illetve ez a stratégia most felújításra kerül. Ugye ez a stratégia mutatja be azokat a típusú turisztikai látványosságokat, mit tudom én, erdei biciklizés, kulturális épített örökség, és stb., ami be a Maros megye erős. Én nem feltétlenül vagyok szakértője ennek a területnek, csak én is részt vettem ennek a stratégiának a kialakításába, illetve ennek a felújításába, és természetesen, hogy ezen kell dolgozni nap, mint nap, és minden lehetőség. Ugye most Marosvásárhelyen óriási értékű egészségügyi szektorba történő beruházások történnek Marosvásárhelyen, például a Nagy Cseh Kórháza. Ahogy elkészül ez az infrastruktúra, ez be fog kerülni egy európai szintű körforgásba, és bárhol, Isten őrizzen, történik egy nagy tűzvész, és lesznek áldozatok, és lesz itt szabad hely Marosvásárhelyen, vagy szabad ágy, ide fogják hozni azokat a betegeket bárhonnan Európából. De ugyanígy az egészségügyben látok óriási potenciált, és tudok konkrétan ilyen eseteket, amikor fogászati kezelésre érkeznek Nagy-Britanniából vendégek, és a fogászati rendelő megszervezi az ők itt létét, már a reptéren fogadják őket, szállásra viszik, programokat szerveznek nekik, és közben a fogászati kezelést is elvégzik, és utazással, repülővel, szállással, kirándulással együtt sokkal olcsóbb még mindig, mint például Nagy-Britanniában ezt a kezelést elvégezni.
Peti András, a Marosvásárhelyi Transzilvánia nemzetközi repülőtér igazgatója a mai napra kész vendége. A reptér újjáéledése kapcsán beszélgetünk, annak kapcsán, hogy új járatok indultak 9 célállomásra Marosvásárhelytől, Marosvásárhelyről tegnaptól. Bő egy évtizeddel ezelőtt volt egy igen komoly reptérháború a kolozsvári és a vásárhelyi légi kikötő között. Most nem azt akarom, hogy visszamenjünk az időben, és erről a reptérháborúról beszéljünk, hanem sokkal inkább arról, hogy mely repülőterek a legnagyobb versenytársak jelenleg, mert hogy azóta lett egy brassói reptér, de ott van a szebeni is. Itt verseny van nyilván a repterek között, vetélkedés is, vagy milyen a kapcsolat?
Természetesen, hogy versenyben vagyunk, főleg ezzel a három repülőtérrel, Kolozsvár, Szeben, és ugye 2023 nyarától már a brassói repülőtérrel is, amely nagyon-nagyon jól teljesít, nagyon szép eredményeket érnek el. Két évre rá, hogy megnyitották a repülőteret, és már is rájöttek, hogy kicsik, kevés a kapacitás, és kell tovább fejleszték, tehát ez egy folyamatos fejlesztési tevékenység vagy terület. Ami talán változott az elmúlt években, az az, hogy a Romániai Repterek Egyesületébe kialakult egy együttműködés, és például a pandémia időszakában közösen léptünk fel a repterek érdekébe, hogy a kiesett forgalmat, a sok korlátozást hatékonyabban tudjuk átvészelni, és azt gondolom, hogy repterek annak ellenére, hogy versenytársak vagyunk, de ugyanakkor partnerek is vagyunk, és közösen gondolkozunk bizonyos tekintetben, és itt például egy pozitív példát emelnék ki, ugyancsak két évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, elkezdődött egy együttműködés a Romániai Repterek Szövetsége és az Országos Turisztikai Ügynökségek között. És ezen a találkozón két évvel ezelőtt az első kérdést, amit feltett az Országos Turisztikai Ügynökségnek a vezetője, az volt, hogy körülbelül hány utazási iroda van Romániában, és ha jól emlékszem a számra, olyan 1600 utazási iroda volt, és kérdezte, hogy hát de önök szerint hány foglalkozik beutaztatással. És mindenki mondott egy nagyon pesztimista számot, és a legpesztimistább szám is messze optimistának bizonyult, hiszen valami 1% alatti utazási iroda foglalkozik. És akkor csodálkozunk, hogy hol vannak a turisták, ha senki nem foglalkozik ezzel szakmai szinten, vagy üzleti szinten, hiszen sokkal egyszerűbb az, hogy közvetíteni azokat az utakat külföldre, amelyet minden meg van szervezve, és csak el kell adni a turisztikai csomagot, vagy jegyet. És attól a két évvel ezelőtti ponttól kezdődően azt gondolom, hogy elkezdődött egy közös együttműködés, egy közös gondolkodás, mert mindenki rájött arra, hogy rendben, mi megtöltjük a repülőket kifele, illetve hazafele is ugyanazokkal az állampolgárokkal, de az igazi növekedés és az igazi gazdasági fellendüléshez úgy tudnánk hozzájárulni, ha mi meg tudjuk szólítani a külföldi turistákat. Nem beszélve arról, itt megint zárójel teszek, hogy ugyan ez a helyzet a belföldi turizmusról is, a Duna-Delta például messze elmarad attól a lehetőségtől, potenciáltól, amivel rendelkezik. Ott is van egy teljesen új repülőtér, sajnos nincsen kihasználva, egy fantasztikus természeti adottsággal és turisztikai attrakcióval rendelkezik. De nincsen kihasználva a belföldi turizmus szempontjából.
Nem túl kicsi Románia ahhoz országként, hogy belföldön, tehát az ország határon belül röpködjenek a gépek?
Nem. Elég nagy ahhoz, hogy például Svájc és Németország között azt hiszem talán a világ legrövidebb repülőútja van, ott 12 percre van a két repülőt, és ettől függetlenül volt menetrend szerinti járat. Azt hiszem, hogy Friedrichshafen és Memmingen között, ha nem tévedek. Tehát itt ilyen 7-800 kilométeres távolságokra, mondjuk a két szélsőséget veszem, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Nagybánya, és mondjuk a román tengerpart, vagy a Duna-Delta túlcsára, az természetesen, hogy indokoltá teszi, de ugye itt egy nagy hátrány, vagy egy nagy hiányosság az én véleményem szerint, hogy a fővárossal nincsen összekötve az összes repülőtér. Ez egy csoda, vagy hogy mondjam,
Marosvásárhelyre rossz irányba. Össze volt kötve, viszont nem volt.
Soha nem volt igény. Tehát miután elindult, mindig bebizonyosodott, hogy nincs elegendő
többen
igény.
Többen azt mondták, hogy hát ne csodálkozzunk, hogy nem töltik meg utasok azokat a repülőket, mert hogy olyan idősávban repültek, ami nem volt alkalmas.
Ez igaz volt egy bizonyos időszakban, de a 2023 és 2024 között egy ideális kett csütörtök reggel 8 óra 20 perckor indult, és este 8 órára jött vissza, tehát teljesen ideális volt, hogy ugyanaz nap el lehetett menni Bukarestbe, és haza lehetett jönni, ennek ellenére sajnos nem volt elegendő érdeklődés, de visszatérve én azt gondolom, hogy ez az egyik fontos cél kellene legyen, ha már országos stratégiáról beszélünk, hogy ha a külföldi turista mondjuk távolabbról érkezik Romániába és Bukarestbe érkezik, akkor tudjon elmenni más városba is Romániába, illetve a belföldi turizmus tekintetében nagyon fontos lenne például, a tavaly nem volt még Kolozsvár-Konstanca járat se, tehát annyira bizonyos években volt, bizonyos években nem volt. De a Bukaresttel és a Román tengerpart, Dunadelta, igen, és a különböző régiók közötti kapcsolatra nagyon fontos lenne hangsúlyt fektetni.
Említett ön azt a beszélgetésünk elején, hogy a romániai állampolgárok fele annyit repülnek átlagosan, mint amennyi az európai átlag, nem beszélve a nyugat-európaiakról, pénzkérdés vagy kultúra kérdése a repülés?
Mind a kettő. Természetesen, hogyha gazdaságilag nem áll olyan erősen az ország, illetve a lakosság nem engedheti meg magának, mert ugye itt is átlagokról beszélünk. Ez nem azt jelenti, hogy minden román állampolgár utazott, hanem voltak olyanok, akik minden héten utaznak, és van olyan, aki életében nem utazott. És valószínű, hogy többen vannak azok, akik soha nem utaztak. Tehát mindenképpen, hogy gazdasági szempont is, de természetesen, hogy kulturális szempont is, és ezt nagyon köszönöm, hogy felhozta ezt a témát, hiszen mi ezen is nagyon-nagyon sokat dolgozunk. Például volt olyan év, talán a tavalyi, hogy több mint 4000 kisdiákot, óvodást fogadtunk reptérlátogatásra. Azt kell mondjam, hogy ilyen szempontból ezek a zöld hetek, az ilyen alternatív oktatási hetek nagyon sokat hozzátesznek ehhez a kultúrának a formálásához, hiszen a pedagógusok is úgy látom, hogy nagyon szeretnek, és a gyerekek rettenetesen élvezik. Igyekszünk minél több mindent megmutatni nekik a repülőtéről, sőt, mi több van olyan szerencsés helyzet is, amikor pont leszáll egy repülőgép, és olyan kedvesek a fedélzeti személyzet, hogy felengedik a gyerekeket. Hát azok csillog a szemük, úgy élvezik ezeket a tapasztalatokat, és természetesen ezek a kisgyerekek hazamennek, elmesélik a családba, hogy mi történt, hol voltak, milyen érdekes volt, és előbb-utóbb meggyőzik a szülőket, hogy próbálják ki a repülést.
Hová próbálhatják ki Marosvásárhelyről a repülést? Tegnaptól a marosmegyeiek, de nem csak a marosmegyeiek, és erre majd még visszatérünk, hová lehet repülni.
Igen. Németországba két helyre, Memmingen, München, nagyon jó kapcsolat van Tirollal, Nyugat-Ausztriával, illetve Svájccal, tehát ez gyakorlatilag olyan repülőtér, amely három országot szolgál ki. Ott van Dortmund, ami Nyugat-Németország. Nagyon sokan használják Dortmundot Hollandiába és Belgiumba eljutni. Nagy-Britanniába, ugye Angliába, London, Luton lehet utazni hetente háromszor, Memmingenbe hetente háromszor, Dortmundba hetente kétszer, utána Brüsszel-Charleroi hetente kétszer, Párizs-Bové hetente kétszer, Olaszországba két célállomás van, Milánó-Bergamo háromszor egy héten, Róma kétszer egy héten, ott van a megint egy hármas határon talán egyedüli repülőtér, hogy a repülőtéren belül van az országhatár, ez a bázeli repülőtér, ugye Svájc, Németország, Franciaország, három neve van, vagy három települést, Freiburg, Mulhouse és Bázel. Euro Airportnak hívják a repülőteret, úgyhogy ez is egy fantasztikus célállomás. Ez nagyon bejött, például ez egy nagyon, nagyon keresett célállomás. Ugye ott van Larnaka, Ciprus, és megint április, vagy március 29-től, bocsánatot kérek, Budapest megint naponta elérhető, és itt mindig szoktam hangsúlyozni, nem csak Budapest esetében, hogy átszállásra is kell gondolkozni, tehát hogyha a Marosvásárhelyről nem érhető el közvetlenül az a célállomás, ahova el akarunk jutni, biztos vagyok benne, hogy a 10 célállomás közül valamelyikről oda is van repülő.
Ezekre a célállomásokra más repterekről is el lehet jutni. Tudjuk azt, hogy a Maros megyeiek hány százaléka használ más reptereket? Itt beszéltünk arról, hogy vissza kell szoktatni a marosvásárhelyieket, vagy a Maros megyeieket a vásárhelyi reptérre, vagy a Hargita megyeieket a vásárhelyi reptérre, mert hogy van az az elvesztett bizalom, ami az elmúlt 10 évben felhalmozódott. Tudunk százalékot, tudunk számokat?
Nem, ilyen adatokkal nem rendelkezünk, viszont a légitársaság biztos rendelkezik, tudják a geolokációt az IP cím alapján, hogy honnan foglalnak az utasok jegyeket, de én azt gondolom, hogy, és visszatérve a versenyhelyzetre, a szomszédos repülőterekre, én mindig hangsúlyozom, hogy mi nem elvenni akarunk valakitől, hanem mi vissza akarjuk nyerni az elvesztett utasainkat. Nekünk ez a célunk.
Említettünk itt reptereket a beszélgetésünk során. Miben tud a vásárhelyi reptér objektíven jobb lenni ezeknél a reptereknél? Tehát ár, közelség, gyorsaság, szolgáltatás, mi az, amiben jobb a vásárhelyi, mint a Kolozsvár, Brassó, Szeben?
Az egyik legfontosabb, hogy nincsen zsúfoltság. Ugye a más reptereken, persze ez egy hátrány, ez egy hátrány is, ami előny. Igen. Egyelőre nem kell sorba várni azok az utasok, akiknek nincsen feladandó csomagjuk, nagy böröngyük, csak kézipoggyásszal utaznak, a check-int elvégezték online otthonról. Most nem azt mondom, hogy erre biztatom őket, de akár 40 perccel indulás előtt kiérjenek a repülőtérre. Persze a légitársaság kéri, hogy 3 órával azelőtt kint legyenek, és
hát, hogy ne menjen mindenki 40
igen,
perccel.
Igen, mert ez képtelenség lenne, hogy átjussanak a biztonsági kapukon, tehát erre nem támogatom, de akár ez is benne van a pakliba. A biztonsági ellenőrzéseken nincsen tumultus, nyugodtan, rövid idő alatt át lehet jutni ezeken a biztonsági eszközöken, vagy szűréseken. 3, természetesen, hogy a költségek szempontjában is sokkal előnyösebb a Marosvásárhelyi reptér, mint bármelyik más reptér. A parkoló díjak szempontjából, a szolgáltatások szempontjából, egy kávé árának a szempontjából, és a többi jelen pillanatban ugye van olyan reptér, nem akarok nevet mondani, hogy nem tud leülni, nincsen annyi ülőhely, mint ahány utas van. Nálunk ilyen lehetőség nincsen, nem fordul elő egyelőre, úgy, ahogy ön is mondta, de remélem, hogy előbb-utóbb elő fog fordulni, és akkor majd tovább kell fejlesszük a repülőteret. Én azt gondolom, hogy az egyik legbiztonságosabb repülőtér a miénk, hiszen azt kell mondjam, hogy tiszta vadonatúj minden eszközünk, minden infrastruktúra, minden kiszolgáló eszköz, és azt gondolom, hogy a minőség is azáltal, hogy olyan szolgáltatásokat próbálunk bevonni, ami nem feltétlenül van jelen más reptereken. Például, mondok egy példát, automata defibrillátorokat szereltünk fel a terminál különböző részein. Tudomásom szerint egyedüliek vagyunk ilyen tekintetben. Ugyancsak nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy külön figyelmet fordítunk a különböző mozgáskorlátozott személyek számára. Teljes procedúránk van, ahogy beérkeznek a parkolóba, átveszik a kollégák, elkísérik a biztonsági kapuhoz. Vásároltunk egy nagyon modern, korszerű ambuliftet, amivel ugye a tolószékes utasainkat felvisszük a repülőgép fedélzetére, és ugyanilyen bánásmódban részesülnek azokon a reptereken, ahova ők érkeznek, és ugyanígy előnyöket élvezhetnek élveznek, természetesen a törvény értelmébe, de mi azért hangsúlyozom, mert ezekkel különösen foglalkozunk, nem titkolom az is, mert én is nagy családos édesapa vagyok, a kisgyerekes édesanyákra, meg kismamákra.
Említettél itt a parkolást, hogy korszerű parkoló és olcsó parkoló, én mégsem szeretnék egy hétig fizetni azért, hogy az autómat állomásozik, és nem szeretnék barátot sem megkérni, hogy lekötelezzem magam, hogy elvigyen a Vásárhelyi reptérre. Meg tudom oldani, hogy kiussak Vásárhelyi központjába?
Igen. Igen, nagyon köszönöm a kérdést. Folyamatosan azon dolgoztunk, hogy minden egyes lehetőséget megragadjunk, hogy megkönnyítsük a ki- és bejutást a Marosvásárhelyi repülőtérre. Minden egyes járatra, figyelembe véve, hogy ez egy sajátosság azért a mi repterünknek, hogy nem vagyunk a városban. Ugye a szomszédaink Kolozsvár-Szeben, a reptér bent van a városban, és akkor a közszállítási eszközök kint vannak. Maros megyei önkormányzat 2024-ben kiírt egy közbeszerzési eljárást, azt megnyerte egy Marosvásárhelyi szállítási vállalat, és minden egyes menetrendszerinti járathoz 2 órával az indulás előtt Marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnak köszönhetően és segítségével kultúrpalota előtt kialakításra került egy dedikált reptéri transfer biztosító megállóhely, autóbusz megállóhely, ahonnan minden egyes járathoz indul 2 órával a repülő indulása előtt egy buszjárat, aminek rögzített ára van a közbeszerzés alapján. 10 leért lehet kijutni, ugye 1 liter üzemanyagot se lehet vásárolni jelen pillanatban a buszjegy áráért, és ez a busz megvárja az utasokat, tehát természetesen kiviszi, és megvárja az érkező utasokat, és addig vár, ameddig megérkezik. Persze nem szeretnénk, hogy késsen a járat, de ha előfordul, akkor megvárja. Erre a járatra külön online is lehet vásárolni jegyet, tehát fantasztikusan meg van szervezve.
2 nagy bőröndön van, azt is 10 leér viszik.
10 leér, igen, igen.
Mi a legnagyobb kockázat jelenleg? Az, hogy nem lesz utas, az, hogy a légitársaságok meggondolják magukat, vagy az, hogy a már említett versenytársak megerősödnek?
Az utóbbi 2 nem jöhet szóba, mert természetesen, hogy az utasok érdeklődését tartom én a legfontosabbnak. Hogyha van érdeklődés, és utaznak az emberek, akár úgy is utaznak, hogy nem tervezték be, de ha már itt van Marosvásárhelyen ezek a járatok, itt vannak ezek a járatok, akkor legyen egy olyan ambíció, én egy olyan bakkancs listát szeretnék, önnek is javaslom, hogy írja fel, hogy áprilisban megyünk Párizsba, júniusban megyünk Rómába, és így tovább, és az év végé ne érjen minket utol a karácsony, addig, amíg mind a 10 célállomást nem látogattuk meg. Tehát egyfajta ilyen jellegű, én azt mondom, akár segítség is, vagy tudatos, következetes gazdasági hatást ismerő magatartást tanúsítsunk. Itt természetesen az utasokon kívül vannak ezek a konfliktusos, háborús helyzetek, amelyeknek globális hatásaik vannak, például az üzemanyagra. Ugye beszéltem már arról, hogy egyelőre az üzemanyag árak még nem érték el a sok hatását a repülőtársaságoknál, de előbb-utóbb el fogja érni, hogyha ez a konfliktus hosszú távon fog tartani. Tehát vannak ilyen dolgok, amik befolyásolhatják ezt a helyzetet, de jelen pillanatban azt gondolom, hogy sem a versenytárs repülőterek nem tudnak keresztbe tenni, vagy megakadályozni, vagy nem tudom, mit tudnak tenni, és én így gondolom, hogy végül is az utasokon fog múlni, hogy ezek a járatok megmaradnak.
Beszélgetésünk végéhez közeledve volt egy időszak, amikor felmerült az, hogy a Marosvásárhelyi reptéren legyen kargó központ is, vagy legyen egy kombinált modell, tehát utas és teherszállítás. Ez még reális opcióként megvan? Az autópálya közelsége miatt adná magát az ötlet?
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy hátradőljünk egyik pillanatba sem, és ez folyamatosan, párhuzamosan az utas forgalom növelési céljából tett erőfeszítések mellett folyamatosan foglalkoztunk más üzleti területekkel is, ami a reptér tevékenységét elősegítheti, és ebbe a kategóriába tartozik a kargó, tehát a légiúton történő szállítás is.
Kifutópálya elnézést, említette azt, hogy aszfalt, és milyen jól le tudnak szállni a gépek, az utas nem érez semmit, a kargógépeket is elbírná ez a kifutó?
Az elmúlt időszakban volt egy pár ilyen jellegű szállítás, légiúton történő szállítás, ami a Marosvásárhelyi reptéren történt, de ezek nagyon kis mennyiségű termékeket vagy árut jelentett. Itt elsősorban az a kérdés megint, hogy ki akarjuk vinni az árut, vagy be akarjuk hozni, mert sajnos Romániába, de talán Európába is úgy tűnik, hogy a külföldről beérkező, olcsó és néha megkérdőjelezhető minőségű áruk tömkelege akar beérkezni Európába, illetve az országunkba, és nagyon ehhez mérten, vagy ehhez a mennyiséghez mérten nagyon kevés árut tudunk olyan szinten légiúton történő áruszállítást elvégezni, ami ugye olyan hozzáadott értéket jelent, ami megtérül az egyik legdrágább szállítási módszer.
Igen, tehát ez elhangzik nagyon sokszor, hogy hát szépen hangzik a kargó, de a vasúton, illetve tengeri úton azért lényegesen olcsóbb szállítani bármit.
Ez így van. Tehát visszatérve a kiszállításra, tehát hogy Romániából exportáljunk, vagy Maros megyéből exportáljunk termékeket, sajnos az elmúlt időszakban, mondhatom az elmúlt 10 évben egyetlen egy cég fordult hozzánk ilyen jellegű igénnyel és kéréssel. Én egyelőre nem ismerek más. Tehát ahhoz, hogy export termékeket tudjunk kiszállítani a repülőtér segítségével, ahhoz nagyon komoly cégek, befektetők kellene megjelenjenek Maros megyébe, hogy ezt a fajta tevékenységet fellendítsék, ami a behozatalt illeti olcsó, nem tudom milyen minőségű termékek behozatalára, ami nem biztos, hogy fellendíti gazdaságilag a régiót, arra valószínűleg, hogy lenne igény, de egyelőre ebben országos szinten nem haladunk előre, azáltal is, hogy a múlt évben Romániába behozták ezt a 25 lejes egységes adót, ami ugye a környező országok irányába vitte el az ilyen fajta termékek behozatalát.
Még két kérdés. Beszéltünk arról, hogy a vásárhelyi reptérnek a működése még nem feltétlenül nyereséges, tehát nem egy önfenntartó reptérről beszélünk, hanem egy olyanról, amely állami támogatásra szorul a megyei önkormányzat révén. Az elmúlt időszakban ez azt jelenti, hogy veszteséget termelt a reptér, mert hogy nem volt elegendő utas, nem pejoratív értelemben, de a másodrangú repterek között tartották számon Romániában, azért is, mert csupán egy célállomásra volt állandó járat Marosvásárhelyről. Tehát megvan az, hogy mekkora vesztességet bír el ez a rendszer?
Hogyha megengedi, nem lehet beszélni a reptér esetében vesztességről, azért, mert a törvény értelmében egy közszolgáltatást nyújt. Miért nyújt közszolgáltatást? Azért, mert a törvény szerint Romániában a repterek kötelesek ingyen kiszolgálni például az egészségügyi célú járatokat, például a diplomáciai járatokat, például a katonai járatokat. És ugye nem titkolom azt, hogy ilyen jellegű járatok léteznek Marosvásárhelyen is, majdnem azt kell mondjam, hogy nap mint nap. Tehát ezeket a nap mint nap érkező járatokat mi a reptér ingyenesen ellátjuk, és ez egy közfeladatnak vagy közszolgáltatásnak nyilvánul, amit természetesen, hogy az állam meg kell térítsen. És van egy második szempont, hogy a reptéren belül van 3 típusú tevékenység, ami állami feladatnak minősül. De az állami feladatot egy gazdasági társaság végez el. Ilyen a tűzoltóállomás, ilyen a biztonsági szolgáltatás, és ilyen az egészségügyi, sürgősségi, orvosi ellátás. Tehát ez a három tevékenység, és valójában mi ezeket a tevékenységeket, ezekre a tevékenységekre részesülünk támogatásban.
Zárásként, igazgató úr, az elmúlt időszakban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy hát a Marosvásárhelyi reptér az haldoklik, a Marosvásárhelyi reptért azt halálra ítélték, a környező repterek, stb. Stb. Ön szerint mikor mondhatjuk azt, hogy a Vásárhelyi reptér megmenekült, vagy a Marosvásárhelyi repteret megmentettük? Most arról, annak kapcsán beszélünk ugye, hogy új járatok indulnak Marosvásárhelyről, most már kijelenthetjük, vagy még nem szabad elkiabálnunk magunkat?
Egyértelmű sikernek tekintem ezt a március 29-ét, és itt fontos megemlítsem azért Csibi Attila Zoltán Maros megyei tanácsalelnök nevét, hiszen az ő intenzív, ambíciós közreműködése nélkül valószínű ez nem történhetett volna meg, és ez nagyon fontos kiemelni. Kettő, ezek a járatok az idén biztos fognak menni. Most természetesen, hogy nem látok előre, és milyen, nem tudom, világszintű események befolyásolhatják ezeket a dolgokat, de azt gondolom, hogy mindent meg fogunk tenni, a reptér, a Maros megyei tanács és a légitársaság, hogy ezek a járatok fenntarthatóvá kerüljenek, vagy fenntarthatóvá váljanak. Én visszatérve az eredeti, vagy az első kérdésre, két szempontot emelnék ki, vagy eléri az 1 millió utast per év, vagy önfenntartóvá válik teljes mértékben, tehát úgymond megoldja, meg a reptér képes lesz gazdasági szempontból fedezni még a közszolgáltatásokat is, az állami feladatokat is, tehát vagy egyik, vagy a másik történik hamarabb, attól a pillanattól kezdve ez egy örök életű reptér lesz.
Peti András, a Marosvásárhelyi Transzilvánia Nemzetközi Repülőtér igazgatója volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.